Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az első Zsoltár első versét énekeljük fennállva, aki nem jár hitlenek tanácsán. Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Így szólt a tanítványokhoz, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. 3.29.2 énekel. Jönnek, nagyon kockoztató a keresztelőtől, látom már.
Nem értem.
Egy ige verset olvasok fel, a János evangéliuma 12. részének 36. verséből. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet! A kalauz szerint a János evangéliumát olvassuk, olvastuk annak is a 12. részét az elmúlt héten, ebből egy mondatot olvastam fel, amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Jézus nyilvános tanításának az utolsó mondata ez, történetileg tudjuk, ezután még sok minden van a János evangéliumában, a tanítványokkal való beszédében, és maga a szenvedés történet kezdődik tulajdonképpen ezekkel a szavakkal, és ez azt jelenti, hogy nincs mindig velük a földi értelembe vett Krisztus, Mesiás, nincs mindig velük, és hát ez egy különleges helyzetet jelent, amikor a vele való közösség alkalmai vannak, amin meg kell ragadni, mert az Isten országa az nyitott, de nem átjáró ház. És ez nem azt jelenti, hogy amikor úri kedvem úgy tartja, akkor foglalkozom az Isten dolgaival, ahogy ezt olyan sokszor hallom, hogy majd tiszteletes úr nyugdíjba megyek, és akkor majd jövök, meg ott leszek, meg persze. Én is református vagyok, csak amikor nem illik keresztelőre ilyet mondani, amikor eltemetem nagy hirtelen, mert széthajtotta magát, akkor már nem jön, én megyek. Ez nagy különbség. Minden esetre ez nagyon fontos. Tehát nem akkor megyek, amikor nincs jobb dolgom, azt mondja az apostol, hogy áron is megvegyétek az alkalmakat, mert a napok gonoszak. Tehát mindennek van bizonyos értelemben ára. És ez azt jelenti, hogy amikor világos van, akkor kell Jézushoz menni. Tehát ez mit jelent? Amikor nyilvánvaló számomra, hogy itt van az idő, a most, az a ma, amire mondja, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Azt hiszem, hogy a keresztelés egy ilyen fénypont, nem csak a gyermek életében, hanem az egész család életében. Az egyház ura magáinak fogadja ezeket a gyermekeket, világosan kifejezi, hogy rájuk is érvényesek az ígéretek, helyük van az Isten országában, az ő megváltó halálának áldásai, ezeknek a gyermekek számára is üdvözítő erővel bírnak, tehát hosszú távú dolgokról van szó, mondhatni, hogy örökkévaló dolgokról van szó, ezt a kifejezést használom, az örök világosság fényében tekintünk most az ő életükre, de a kérdés mindig az egy gyermek keresztségnél, hogy mit jelent ez a felnőttek számára. És hogy használjam ezt a szót, hogy a család számára, hiszen család éve van, mit jelent ez a felnőttek számára? Az, hogy a mi utunkat is megvilágítja az a fény, ami most ezekre a gyermekekre hullik, és ezt mondja Jézus, ugye én vagyok a világvilágosság, aki engem követ, nem jár sötétségben, övé az élet világossága. Nyugodtan, tessék hagyni, hogy megbeszéltük, hogy hadd sírjanak a gyerekek. A Krisztus követés tehát az élet útja, azt szeretnénk, ha ezen járnának a gyermekeink, de nem járhatunk külön utakon. Ők járnak a Krisztusnál, mi meg eljárunk a magunkén. Tehát ugye ezt nagyon fontos megérteni. Ugye ma, amikor Krisztus parancsának engedelmeskedünk, megkereszteljük ezeket a gyermekeket, az ünnepi pillanat, fényes pillanat, nem csak hangulat, hanem a hívó hang. A világos látás pillanatai ezek, legalább olyan fontos ez, hogy bennünk is felderengjen az evangélium, sőt megvilágítson, és megvilágosítson minket, mint ahogy most ezek a kicsinyek örököseivé lesznek az Isten országának. Ahogy mondtam, az egész évünk a családról szól, ez ami gyülekezetünk gondolkodását erősen meghatározza 2011-es évben. Együtt helyet foglalni az Isten asztalánál, kicsinyek és nagyok. Éljük át ennek a mai napnak, ennek az alkalomnak kivételes tartalmát. Együtt a templomban, az Úr előtt itt vagyunk, gyermekek és felnőttek. Legyen így igazzá a fogadalmuk, és kérésük, Isten áldása, igéje legyen ezeken a gyermekeken, a családokon. Hogy ez így lehessen, most hallgassuk meg a szülő-keresztülők fogadalom tételét. Arra kérem, hogy tessenek most idefáradni az úrasztala elé, keresztülőkkel. Nyugodtan maradjon, csak ne, ott is keresztülő. Jó. És megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ezek a kisgyermekek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassanak, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ők maguk tesznek vallást az ő hitükről, Isten és ember előtt, a gyülekezetben. Feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket imádságban ekképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezeket a gyermekeket. Mindig nagy öröm és reménység számunkra úrasztalánál kicsi gyermekeket látni, ő szüleikkel, keresztszüleikkel, azokkal felelősséget vállalnak érte. De tudjuk azt, hogy az igazi nagy felelőse ezeknek az életeknek az, aki adta te magad, és te elvállalod őket a Krisztusban, tiédnek fogadod, és ezért hálát adunk, és megköszönjük az ő életüket, köszönjük azt, hogy szeretik őket, gondoskodnak róluk, felnövekedhetnek, kibontakozhat az ő életük, személyiségük, de hogy könyörögjünk azért is. Lélekben, szellemben is növekedjenek, látva azt a célt, amit mi fogunk nekik elmondani, eléjük rajzolni, hogy ez eléggé vonzó legyen az ő számukra. Életet, életpályát, stílust, gondolkodást meghatározó, üdvösséges ismeret legyen az evangélium számukra. Így kérünk most, áld meg őket, pecsételd el a te ígéreted szerint ebben a sákramentumban. Amen. Gergely Márk, én tégedet keresztelek az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Na, másik szintje az alak is kendőre. Úgy, hogy fogja. Na, hagyd el. Máté János, én tégedet keresztelek az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Mindenható Isten áldja és őrizze meg ezeket a kis életeket, adjon nékik testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleiknek, keresztszüleiknek örömére, Anyaszentegyházunknak felnőtt, élőhitű tagjai és egykor részesei az örök üdvösségnek. Amen. Most kérném szépen, hogy tessenek gyülekezet felé fordulni, és a gyülekezet áldását énekeljük a 134. Zsoltár harmadik versén. A 252-et is folytatjuk az Isten tiszteletünket. A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretteim Istennek igéjét hallgassátok meg, amit az megiratott a mi számunkra a 139. Zsoltárban. Ülve hallgassuk végig a Zsoltárt.
Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne. Jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veseimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam. Mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva. A napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homok szemeknél, s a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik csalárdul beszélnek rólad, ellenségeid, hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem egy gyűlölőidet, Uram, ne utáljam-e támadóidat. Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hisz nekem is ellenségeim mélettek. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján.
Isten tegye áldottá az ő igéjét és szívünkbe fogadását. Hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Urunk Istenünk, úgy jövünk ide mindig azzal a bátorsággal, hogy azt mondjuk, hogy vizsgálj meg bennünket, Urunk, hiszen ha a színed elé lépünk, akkor megvizsgáltak leszünk. De sokszor nem tudjuk, hogy mit gondolunk, vagy mit kérünk. Azt kérjük, és az a helyes kérés, hogy kegyelmezz meg nekünk, Urunk, ha megvizsgálsz. És most is így állunk előtted, kérjük a te kegyelmedet és irgalmas szeretetedet. Azzal még bennünket körül, mert erre vagyunk rászorulva, mert mindnyájan csak így állhatunk meg előtted. Köszönjük, hogy valahányszor idejövünk, te mindig evangéliumot szólsz, biztatást szólsz. De azt is tudjuk, hogy ennek tükörében fel kell ismernünk a nyomorúságainkat, az elvetni, elhagyni, a megutálni való dolgokat is, hogy a bűnt gyűlöljük, mert te magad is gyűlölöd a bűnt, de a bűnöst szereted. Engedd, hogy felcseréljük ezeket a dolgokat a szívünkben. Légy itt most közöttünk a te szent lelkeddel, áld meg a mi Isten tiszteletünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérnék szépen a gyermekeket. Gyertek csak, gyertek, Huszi fülek, gyertek. Gyere, gyere, gyere. Te is jönök. Jó, anyuk is jöhet ám vele, hogyha nem egyedül, vagy mellé lehet állni. Gyertek, kicsinyeim, gyertek. Arra is, erre is, jó. Jó, nyugodtan mellé állhatok. Úgy, ha fogja anyu a kezedet, akkor te is megfogod az övét. Nem. Ez az önállóságra nevelésnek a vége. Nem akar bejönni a templomba. No, hát akkor egy szép nagy köszönést. Áldás, békesség. Egyszerre, gyereke, egyszerre. Áldás, békesség. Gyújulj, akkor még egyszer. Most én mondom, és akkor levegőt vesztek, és úgy. Áldás, békesség. Áldás, békesség. Na, megy ez. Hát nem tudom, hogy meséltem-e már nektek a törpeharcsákról, de valószínűleg elfelejtettétek. Meséltem? Nem hallotta. Akkor jó van, te vagy az etalon. Azt mondja, hogy persze hol jártunk ugye az elmúlt héten. Táborban voltunk egy tó mellett, és sétáltam a vízparton, és hát láttam ott valamit a vízben, persze mindjárt megnéztem, és láttam, hogy apró, pici, fekete pöttyök, éppen kikelt kis halacskák, hát azok szoktak ilyen kis gomolyakba úszni a vízen a törpeharcsák. Vajon miért csinálják ezt ezek a kicsi halak, hogy ilyen egy csomóba vannak, egy fekete gombócnak látszanak messziről? Tessék? Ezek nem ebi halak, azok törpeharcsák, csak még kicsik, és elég sokan pályáznak rájuk ilyen korcsukák és más egyéb ilyen víziragadozók. De ez nagyon érdekes, hogy amikor jön arra egy éhes csukat, mondja, ilyen nagy ebbfogakkal, azt mondja, hogy hol van egy reggelire való törpeharcsa. Hát ez a csuka nem olyan okos és jó szemű állat, lát egy fekete valamit, nagyobb nála. De akkor mit csinál a csuka? Azt hiszem, azt mondja, még ez fog engem bekapni, hogy elmegy, és ott egy pici kis halak százai föllélegeznek, hogy na, ezt megúsztuk. Mert nagyon jól tudnak valamit, mit tudnak ezek a pici halak, hogy együtt kell maradni. Együtt kell lenni. Egyenként ilyen kicsik is, mert nem fognak fölnőni egyenként, mert úgyis elkapja őket valami éhes száj. De ha egyben maradnak egy olyan kis fekete gomolyakba, akkor szépen megnőnek akkorára, hogy utána már önállóan is el tudnak bújni. Ugye? Hát mi jut erről az embernek az eszébe, hogy lehetünk bár ilyen pici-pici kis halacskák, ugye? Főleg akik a halacska oviból jönnek, akkor pici halacskaként úsztak ide be. De ha együtt vagyunk, akkor milyenek vagyunk? Erősek. És akkor jönnek és azt mondják, hogy na milyenek is ezek a hívő emberek, meg milyen is ez a gyülekezet, és együtt van a gyülekezet, hú, de erősek ezek. És ennek nagy szükségünk van. Csak gondolják nyugodtan azt az emberek, mert ez így is van, hogy együtt erősek vagyunk. Egy magunkban ilyen pici kis halacskák vagyunk, és be is kap bennünket valami csuka. Együtt vagyunk, akkor nem tud. Világos? Hogy együtt lenni, ugye? Jézus is ezt mondja a tanítványoknak, ez az ő egyik utolsó mondata hozzájuk, hogy maradjatok együtt. Mert ő pontosan tudta, hogy ebben lesznek erősek, ebben lesznek gyülekezet és közösség, hogy együtt maradnak. Hát aki volt a táborban, szinte mindenki az elmúlt héten, az tudja, hogy milyen jó volt együtt, ugye? Hát akkor ezt kívánom most is, hogy jön majd lassan a nyár utolsó harmada, meg sok minden drámai esemény szeptemberben, együtt maradunk és erősek leszünk, jó? Köszönöm szépen, áldás, békesség! Az ige hirdetésre készülve a 172. dicséretet énekeljük, megáll az Istennek igéje. Vagy 172. Jót mondtam? Nem jót, ugye? Akkor az biztos, de szükölködünk, jó? Ez egy másik, de majdnem az is. Istennek igéjét hallgassuk meg, mint az a 139. Zsoltárban adatott ma a számunkra. Néhány verset olvasok fel az elejéről. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram, minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az elmúlt héten a gyülekezet jelentős része, jó 50 gyermek és 60 felnőtt, együtt töltöttünk egy hetet Debrecen mellett egy kempingben, és hát ez nagyon jó élmény volt, nagyon gazdag hét volt, és bizonyosan még sokszor fogunk rá visszatérni, hivatkozni rá. A gyülekezet és család, vagy gyülekezet mint család volt a téma, és ugyanakkor mellette nagyon hangsúlyosak voltak a reggeli áhítatok üzenetei, az pedig az áldásról szólt minden nap, és arról, hogy milyen fontos az élet minden területén az áldás. Hát ebből szeretnék valamit meríteni, továbbadni a mai Zsoltár segítségével, és hát egy kis műhelytitkot is elmondok a jó indulat megnyerése okán, ugye, hogy hazafelé mentünk már, és az ember azért ilyenkor nincs a toppon úgy fizikailag, de nagy örömmel, és azzal a kolléginával beszélgettem, aki meg az esti áhítatokat tartott, és elmondta, hogy ő már meg is csinálta a vasárnapi prédikációját, az áldást. Na, milyen jó, élelmes dolog. És mondta meg, hogy akkor nincs semmi baj, Pestig elmondod nekem, és itt másnap majd ezzel egy kicsit virítok. És hát ez itt nagyon jó is volt, beszélgettünk róla, és így szépen eltelt az idő, és aztán hazajöttem este, még ezt az amaszt ugye az ember elrendezett, és aztán néhány óra hínlódás után rájöttem, hogy nem emlékszek semmire, abból, amit ő mondott. Hát ez ilyen kis műhely titok, ilyenkor baj van, ugye, és ráadásul köseltett hívni, mert lakziba ment, és kikapcsolta a telefont, ami hát nagyon helyes. És ezután olvastam el a mai igét, és rájöttem arra, hogy itt van az orrom előtt mindaz, amit ma el szeretnék mondani. Úgyhogy ezzel a kicsit személyes háttérrel fogadjuk el, úgyhogy bizony ebben nem csak a föle van, hanem van ennek egy árnyékos oldala is ennek a Zsoltárnak, és hát talán emiatt is óckodtam erről beszélni, de mégis akkor ez adatot most nekünk. De azt lehet mondani, hogy ebben a közösségben, ott egy hétben szinte be lehetett lélegezni az Isten áldását, ugye minden oldalról körül fogtál, kezedet rajtam tartod, mondja a Zsoltár. Hát ez az áldásnak a mozdulata, ahogyan körülvet, észrevesz engem az Isten, ugye azt mondja, hogy messziről is észreveszed azt, hogy ott vagyok, és körülvesz engem, körülölel az Isten szeretete, és fölöttem tartja a kezét, ugye így láttuk a keresztelőben, és ott van biztonságban a gyermek, és akkor mindjárt meg lehet keresztelni, hogyha az anyja keze ott van fölötte. Tehát ez egy igazi anyai, apai élmény volt ez a közösség, és ez jó volt átélni, és ezért hálát adni. És azt is nem árt tudni, hogy az áldás szónak van egy nagyon érdekes ősi eredeti jelentése, és azt jelenti, hogy térd, a térdem kalácsára kell gondolni. Ugye a térdére veszi. Ez a szó benne van, amikor Jézus magához öleli a kisgyereket, átöleli őket, a térdére veszi, Márk evangéliuma szerint, és úgy áldja meg őket. Minden oldalról körülfogtál, mondja a Zsoltár. Azt is mondhatjuk, hogy az Isten előtt való lét, az Isten közelsége, áldott lét. Hát ez az Isten tiszteletnek, az alkalmaknak az áldása, amit azok kapnak, akik keresik az Urral való közösséget, akár az egyéni csendjükben, akár a közösségben. Tehát a keresztény embernek a legfontosabb vonása éppen az, hogy áldás hordozó ember. Először a családjában, de áldott férfiúról beszél a próféta, de a munkájában is. És ha olyan helyen van, hogy akkor az egy nagy-nagy egész közösség számára áldás tud lenni. Az áldás az egy kisugárzó lét, amit tovább adok, amit kaptam. Ahogy is mondja tehát Jeremiás, hogy áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség. Lombja üde, zöld marad, száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcseit. Milyen érdekes, hogy szüntelenül termi gyümölcseit. Emlékszünk így a fügefa történetére, amikor Jézus megátkoz és kiszárad, és ugye tanítványok megdöbbennek, mert hogy hát nem volt fügeérés ideje, és ugye a példázat az volt, hogy az Isten áldása az nem meteorológiai vagy mezőgazdasági fogalom, hogy néha termünk, néha nem. Az áldott ember az folyton terem, és az a fügefa példázat erről szólt, hogy teremni kell, ha folyóvíz mellé van ültetve, akkor a száraz esztendőben sincs gondja. Hát ez az áldás titka, hogy nem csak, hogy nem lesznek száraz esztendők, akár csapások, bajok is lesznek, hanem ennek ellenére a lombja üde zöld marad, és termi gyümölcsét. Amikor más úgy gondolja, hogy most azt a kevés erőt, azt a kevés élet lehetőséget, mivel ugye krízis helyzetben vagyok, vagy mindnyáján azok vagyunk, csak magam számára tartogatom, magamra fordítom, ugye ez az, ami egészen más, az áldás forrása, az az Úrban való bizalom minden helyzetben, ezekben a száraz időkben is megsokszorozza az áldást az Úr, hogyha rajtunk tartja az ő kezét. De egy kicsit mélyebbre kell ásnunk ebben a Zsoltárban, nagyon érdekes, tulajdonképpen megdöbbentő ennek a Zsoltárnak az eredete, azért is olvastuk végig, az egészre figyelünk egy pillanatra, hogy így fejeződik be, hogy elkezdődött, Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem, csak éppen felszólító módon, vagy vizsgálj meg, Uram, Istenem, ismert meg szívemet, próbálj meg. Arról van szó ebben a Zsoltárban, hogy a Zsoltár író súlyos vádakkal illették, és a templomba megy, hogy Isten cáfolja meg a vádakat, tehát Isten ítéletre megy a templomba, itt a tét, az élet és halál, és közben így dicsőíti az Urat, ahogy olvastuk a Zsoltárban, az Isten dicsőítés történik egy Isten ítélet keretében. Tehát érezzük el a hatalmas feszültségét, nem vagyunk hozzászokva, hogy templomban ilyesmi történik, hát hogyan nézhetett ki a dolog valóságosan. Józsué könyvében olvasunk egy ilyen Isten ítéletet. Ai városánál hadakoznak a honfoglalásnál, és nagyon megverik az Isten népét, és a kérdés, hogy miért is történt ez. És aztán ugye kiderül egy Isten ítélet formájában, hogy még Jerikó ostroma után ki volt adva, hogy ebből a tisztátalan dolgokból semmit nem lehet megtartani, egy Ákám nevű embernek nagyon megtetszett egy-két dolog, és eltette. És ugye most kell figyelnünk, ugye azt mondja Józsué, fiam, adj dicsőséget az Úrnak. Ilyenkor sorsvetéssel mennek végig a törzseken, nemzetség, és eljutnak ugye Ákánig, sorsvetéssel. Fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének, tégy bűnvallást előtte, és ne titkolj semmit előttem. És ugye Ákán ugye így válaszol, hogy bizony vétkeztem az Úr Izrael Istene ellen, és egy szomorú vége van, megkövezik őt és egész családját. Tehát azért Ószövetségben vagyunk, és eltemetik az Ákor völgyében, amelyek a szerencsétlenséget, az átkot jelent, és ott lesz az Ákor völgy, szimbolikusan az átoknak a völgye, ugye, ahol nem lehet élni. Hát ez a kemény eledel része, és ezt is kell látnunk, de tovább lépünk és tovább ásunk, ugye visszamegyünk a Zsoltárhoz. El is nevezték a szakemberek, nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy ez az úgynevezett, az Isten dicsőítés, ezt a szót talán ismerik, hogy a doxológia, a doxa, a dicsőség. És ezt elnevezték a német teológusok Gerix doxológiának, majd nagyon nehéz lefordítani, tehát így lehetne, hogy az ítéletben való Isten dicsőítés. Ez most nagyon fontos. Mert miről van szó? És itt roppant dinamikája van Zsoltárnak, hogy Isten minden tudása, mindenütt jelen valóságáról énekel, aztán, hogy bármelyek a Seholba, vagy az egekbe hágok fel, te ott vagy. Nem? Azt jelenti, tehát ez, hogy ától cettig ismer az Úr, nincs olyan hely bennem, és a világ egyetemben, ahova eltűnhetnék előle, és valamit eltitkolhatnék. Ugye előtte, tehát nem lehet hazudni, és nem lehet az élő Isten dicsőíteni család szívvel, de nem vallott bűnökkel, mert akkor az élet Ákor völgyévé válik. Hát ez a lényege ennek a dolognak itt. Tehát mi is az az Isten ítélet? Most nem a Józsué-féle technikával dolgozva, ugye szellemi módon, hogy az Isten dicsőítem, és közben a szívemben ott vannak a nagyon súlyos tételek. Eltettem, elraktam, és meg szeretném tartani a bűneimet, teljesen mindegy, hogy mit dicsőítem Isten. Ez az Isten ítélet. Ez a Gerix doxológia. Hát a Zsoltáros szabad lélekkel dicsőíti ezt, mert ő tudja, hogy a vádak igaztalanok, ezért bízik az Istenben, teljes biztonságban érzi magát, mint egy az atyakebelén. Ki fog derülni? Ki fog derülni? Eszembe jutott, hogy amikor a vakon születettet kihallgatják, és azt mondják a bírái, sose értettem azt a mondatot, ugye, hogy dicsőíts, vagy adj dicsőséget az Úrnak, mert mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös, mondják Jézusra, ugye? Tehát ott is valami ilyesmi van, ilyen gerisztoxológia, hogy dicsőítsd az Urat, mert mi tudjuk, hogy ez bűnös, és majd, ha ez megtörténik, és te dicsőíted az Istent, akkor az Isten nem fogja tűrni, hogy ilyen dolgok történjenek körülötte. És ugye mi lesz a vége? Kiközösítik azt a vakon születettet, és mehet az ákor völgyébe, de hát már egy másik helyzet van, mert ugye aztán leborulva imádja az Isten fiát, de ugyanez a mechanizmus ott van, még Jézus korában is. Tehát menjünk még mélyebbre. Jeremiás az áldás előtt mondja ezt, hogy áldott az a férfi, ott ők mindig hozzáteszik a másik oldalt is, hogy átkozott az a férfi, aki emberekben bízik, testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. Tehát az Úrtól el lehet fordulni, nem lehet elmenni, nem lehet elfutni. Ahogy folytatja a Zsoltár, hová menjek, lelked elől, orcád elől, hová fussak, ha mennybe szállnék, ott vagy, ha holtak hazájába feküdnék, te ott vagy, és így tovább. Ugye? Az Úrtól tehát el lehet fordulni, de nem lehet elfutni, mert ő ott van. És akkor is előtte vagyok. Megvizsgálja és ismeri, szemmel tartja az én szívemet. Az Istentelent is megvizsgálja és ismeri és szemmel tartja. Érezzük, hogy milyen súlyos sorsot szántak a Zsoltár írónak a vádolói, hogy átkozott az a férfi, és annál inkább átéljük, ugye, a szerző örömét, hogy igen, Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem, és most már ugye a másik oldalára megyünk át, és lépünk tovább, találunk profétáknál is egy ilyen másik oldalt. Hóseás mondja ezt egy vigasztaló, jövendőre néző profétiában, hogy az ákor völgyét a reménység kapujává teszem. Vagy a Ézsaiásban olvasunk ilyen 65-ben, hogy az ákor völgye marhák delelője, népen birtoka azoké, akik engem keresnek. Ugye, tehát, hogy a gazdagság az élet helye lesz az ákor völgye, mindjárt eszembe jutott, hogy a Hortobágyon is voltunk, és megnéztük a szép magyar marhákat, ott beleltek a pusztában, hogy az mennyire élettel teli, és ilyen kép van, ez lesz az ákor völgye, ilyen élettel teli hely. Tehát akik az Urat keresik, akik örvendeznek az Úrnak, útján járnak, azok elkapaszkodnak rá, szinte mint a gyermek az anyjára, apjára, az ölébe szeretne fészkelődni, és akkor annak az ákor völgye legelő lesz, birtok, ahol élni lehet. Ítélet helyett áldás, ugye mit mond az ének, hogy áldásá lesz ott az átok. Hát ennek most már igazi mély tartalma lehet, ami számunkra, ha énekeljük. És így ennek a tulajdonképpen drámai Zsoltárnak a fényében lesz igazán nagyjá az evangélium. Így mondja ezt a Galata levélben, hogy Krisztus megváltott minket a törvény átkától, Isten ítéletétől. Úgy, hogy átokká lett életünk, mert megvan írva, átkozott, aki fám függ. Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a lélek ígéretét hit által megkapjuk. Minden itt van ebben a páli mondatban, hogy az az áldás folyam, amit az Úr indított el az Ábrahámmal, a nagy kezdővel, ugye, az üdvösség történetnek a nagy elkezdőjével, és ezzel az ígérettel, hogy megáldatnak benned föld minden nemzetségei, de az áldás folyam az évszázadok során sokféle nyomorúság, hitszegés, elfordulás, Istentől való elfordulás miatt, mint egy húgópatak eltűnik, és aztán egyszer csak ott a kereszt tövén felfakad, visszavonhatatlanul. Az Úr kegyelmesen van jelen Krisztusban, a világban, és ez a mi nagy reménységünk, erre a világra nézve is, ugye, hogy az ákor völgye legelővé lesz, és megéljük ezt a hívők közösségében, a gyülekezetben is. Van reménységünk arra nézve, hogy Pállal mondjuk itt a római levélből, ugye semmi sem égen földön, nincs, ami elválaszthatna bennünket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, mert ő maga az áldás. És ezt tapasztaltuk meg elmúlt héten, bennünk volt, és ezt tapasztaljuk meg, és azt mondja, hogy ennél többet nem kívánhatunk, mindig valahányszor közösségben vagyunk, valahányszor lecsendesedünk, elcsendesedünk, az Urat keressük, mert az ő szemei rajtunk vannak, az ő keze fölöttünk van, és ezért magasztaljuk őt. Amen. A 274. dicséretünk 4. versével válaszoljunk az igére, zengd hát az Úrnak. Urunk Istenünk, a hála és köszönet tölti el a szívünket ennek a mai Isten tiszteletnek is az áldásaiért. Először is a kicsinyekért adunk hálát, és azért a döntésért, hogy úgy találták fontosnak és nélkülözhetetlennek szülők, hogy a gyermekek viseljék a te nevedet, és legyen ott az ő életükön pecsét, ígéreteknek, a nagy áldás ígéreteknek pecsétje, és kérünk is, hogy áld meg őket. És megköszönjük néked az elmúlt hétnek az áldásait, akár ott együtt, te dicsőítésedben, te dolgaidnak a beszélgetésében és megélésében, vagy akár itthon a sok-sok feladatban, munkában, nem egyszer hajszában, te mindig, mindenütt ott vagy, és a te szemeidet rajtunk tartod. És azt is tudjuk, hogy ez néha ítéletes dolog, de megköszönjük, hogy ez mindig azért történik, hogy valami, ami visszatartja az áldást, és megakadályozza annak kiömlését a mi életünkben, azt meg kell szüntetni, fel kell számolni, meg kell bánni, mert nincs nagyobb áldás, mint mi a keresztből fakad, de ami abból fakad, hogy mi erre nézve élünk, és el tudjuk hagyni Szent Lelked segítségével, az evangélium nagy örömével nyomorúságainkat. Ebben vigyél bennünket előre, mindnyájunkat. Hagy könyörögjünk a hátralévő hetekért, akik még pihenni szeretnének, hagy tudjanak pihenni. Adj nékik áldott csendeket, könyörgünk a kicsinyekért, az ő heteiért, mert elkezdődik az iskolai év, hogy valóban olyan sokat növekedve, olyan sok mindenben már változva újra kezdhessék, vagy folytathassák a munkát ők is azzal az áldással, amit tőled nyertek. És kérünk a mi terveinkre is a te áldásodat. És hagyj könyörögünk azért, hogy jól lássuk és jól tudjuk, hogy mi az, amire szükség van, hogy képviselni tudjuk az egy szükséges dolgot, hogy áldás legyen benne, és könyörgünk ezért a világért is, amelyik olyan sokszor az ákor bődje, élhetetlen hely, hogy a te jelenléted, a te közelséged tegye igazi legelővé, igazi nyájjá mindazokat, akik ott élnek. Légy velünk, hallgass meg a mi könyörgésünket, add a te szent lelkedet. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk meg hirdetéseket, hirdetjük azt, hogy alkalmak meg lesznek tartva délután nyári közösségi 5-kor, kedden babamama kör, este 6-kor bibliaóra, szerdán a nyugdíjas bibliaóra, pénteken gyülekezeti foci a műfüves pályán. Hirdetem azt, hogy tegnap tartották esküvőjüket itt a templomban Petényi Nikoletta és Bazacsonyi Ferenc, Isten gazdag áldását kívánjuk az ifjú párra. Egy személyes megjegyzés, hogy amikor a mi templomunkat burkoltuk immáron, most már jó néhány éve lassan, ugye, akkor az egyik dolgozó, akit burkolta, mondta, hogy ha az én lányom itt esküdhetne, mondtam, hogy semmi baj, csak küldje. Átküldtem, úgyhogy itt volt tegnap, és ez egy ilyen örömteli találkozás volt, hiszen ugye, már azóta sok minden megváltozott, de ez a szép templom és az ő kívánsága, hogy itt legyen az esküvő, ez megtörtént, és megáldotta Isten az ő munkáját így is. Nem csak mi örültünk neki, hanem az ő családja is. Mai Isten tiszteleten megkereszteltük Farkas Gergely Márkot és Farkas Máté János, Szabó Zsuzsanna és Farkas Márk Tamás gyermekeit, valamint Urgyán Nilót Balást, Kósa Krisztina és Urgyán Miklós gyermekét. Isten áldja meg a gyermekeket, a családokat, és szeretettel várjuk őket mindenkor a gyülekezetben. És átadom a szót a gondnok úrnak.
Tegnap érkeztünk haza a gyülekezeti nagytáborból, köszönjük a munkatársak és a résztvevők odaszánását. Úgy látszik, hogy tényleg sok energiával töltöttünk föl, mert sokakat itt látok azok közül, akik tegnap érkeztek haza. Pedig az autóban erről beszéltünk, hogy valószínű, hogy most itt pihenőt vesznek ki az emberek a sok lelki tartalom után, de úgy látszik, hogy inkább csak az igény merült fel. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy nézzen utána, valamikor 2012. július vége fele lesz a következő, az előreláthatólag Berekfürdőn. A Halacska Református Óvoda a nyári szünet után 2011. augusztus 22-én kezdi majd a tanévet. Szeptember 11-én lesz a kiscsoportosok befogadó istentisztelete, tehát így készüljünk erre, gondolom az óvodás szülők azért tudják ezt. A hittanos tanévnyitó az pedig szeptember 18-án lesz. Úgyhogy előre kérem a testvéreket, hogy figyeljenek oda a hittanos beiratkozásokra. Előfordul, hogy az osztályfőnökök elfelejtik odaadni a jelentkezési lapot, úgyhogy nyugodtan kérjék a szülők akár az iskolában az osztályfőnöktől, vagy itt a gyülekezetben, és lesznek ilyen jelentkezési papírok, mert fontos az, hogy az iskolai hittan megfelelő létszámmal menjen. Készüljünk egybe a budafoki pezsgő és borfesztivál keretébe szeptember 3-án és 4-én tartandó Szőlőskert gyereksátor programunkra, amit ugye mi szervezünk, és több más felekezet együttműködésével, elsősorban a kerületi katolikusokkal. Az idén is kell segítés a büfénél, őrzésbe, kézműves munkába, várjuk a cserkészeket, illetve az óvodások felügyeletét, sátorállítás, bontás és így tovább, illetve hát mint mindig a büféhez szükség van minél több süteményre, fogácsára, meg ilyesmire, úgyhogy ezt is kérem a testvérek, osszák be a idejükbe. Arra is gondoljunk, hogy valószínű, hogy viszonylag sok szülő megjelenik majd a református közösséget megvizsgálandó, hiszen kezd a kerületbe terjedni ez, hogy nagy valószínűséggel a Rózsakerti iskolába 2012, tehát jövő év szeptembertől elindul egy református iskola. A énekeskönyvekre vigyázunk, ne csak azokra, amiket a nyugdíjas bibliakörtől kaptunk, illetve van egy CD-nk is, ami a kórus készített, és ezzel támogathatjuk az orgona felújítást, illetve ha jól tudom, a kijáratnál már kapható a gyülekezeti póló is, amit ilyenkor nyáron jól lehet hasznosítani. Különösen kérjük, hogy aki csak lehet, az havi rendszerességgel utalja egyház fönntartói járulékát, így folyamatosabb bevételünk van. Különösen igaz ez a diakóniára, hiszen annak a kerete az elég nagy elmaradásban van az idei évre vonatkozólag. És azt se felejtsük el, hogy mindig vannak találtárgyaink, és ott az iratterjesztés mellett van egy doboz, abban érdemes körülnézni, hogy mit hagytunk itt, vagy mi maradt itt a családtagoktól. Köszönöm szépen, és mindenkinek még jó pihenést kívánok a augusztusi napokban.
Szépen nem szeretném a szót szaporítani, de fontos, hogy elmondjam azt, hogy nem kínai piac nyílt meg a kiáratnál, hanem mi a gondolat benne, nem is árusításról van itt szó, hanem azt találtuk ki, és ez elsősorban Károlynak a gondolata, és én ezt nagyon jónak tartom, hogy a diakónusunkat úgy tudjuk fizetni, hogyha a gyülekezet összeadja a pénzét. Ha nem tudja összeadni, akkor majd megválunk tőle. Viszont a motivációt ezt úgy tudjuk növelni, hogy aki a szán pénzt a diakónia fenntartására, az kvázi emlékbe kap egy ilyen pólót, amin a gyülekezet címere van rajta. Ugye, na most azért, hogy mondunk olyat, hogy mennyibe kerül a póló, ez azért van, mert nem kötelező megvenni, a diakóniát annélkül is lehet támogatni, meg mondjuk nem lehet minden hónapban egy pólót venni, mert ugye, de hogy értsük ezt jól, ugye, hogy tulajdonképpen itt nem árusításról van szó, hanem ezzel, hogyha valaki vállalja azt, hogy a diakónusnak a munkáját támogatja, az kap egy pólót. Az a lényeg, hogy az általunk javasolt hát összeget azért nek ne menjen alá, hogy akkor végén ugye adunk pólót, és ráfizetünk, tehát azért azt nem szeretnénk. De azt gondolom, hogy azzal, hogy én ezt hordom, és azzal, hogy ezen megjelenek mondjuk egy ilyen alkalmon, mint a szőlőskert akár, vagy bármilyen közösségi alkalom, ezek azért nem gyenge kínai pólók, igen, a piacon is, meg bárhol, ugye, ezzel egyrészt az összetartásunkat kifejezzük, másrészt pedig azért valamit kaptam, ami nem is gyenge dolog, hátul a református címerrel, elől a mi gyülekezetünk címerével, a templommal és a felirattal, református gyülekezet, alul ugye Magyar Feltámadás templom, ami ott van a feliraton. Tehát ezt jól értsük, hogy itt most nem az APEC-ot cselezzük ki, hanem aki támogatja a diakóniát, mint adomány, az kap egy pólót cserébe. Nem cserébe, hanem ajándékba. Tehát ugye ez fontos, ugye tudom, hogy egy kicsit trükkösen hangzik, de ezért ez nem trükk, hanem ez egyszerűen így van, hogy kicsit motiváltabbak legyünk, jobban érezzük ennek a súlyát, és az egymáshoz való tartozás, hogy legalább a pólóról ismerjük meg egymást, amelyünk az utcán. Már nem semmi. No, tehát, hogy ezt azért szeretném megérteni, és hát ez most egy ilyen első kísérlet ma, hogy megvan a pólók egy része, lássuk, hogy milyen reakciókat vált ki, de hát ezt azért, hogy úgy mondjam, teológiailag alá kellett egy kicsit támasztani, hogy ezt jól értsük. A 230. dicséretünket keressük meg befejezésül. Egyébként a szőlőskertben is hasonlóképpen járunk el ugye a szőlőskert pólókkal, és nagyon is népszerű. Áll a Krisztus szent keresztje. Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Amen. Áldás békét.